Testvérek, az az ige, ami alapján a feltámadás örömüzenetét hirdetni kívánom most közöttetek. A János írása szerinti evangélium 20. fejezetében van megírva, ebből olvasok 5 verset. Tamás pedig egy a 12 közül éppen nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és akkor már Tamás is velük volt. Bár az ajtók zárva voltak, Jézus bement, megállt a középen, és ezt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel, de boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Húsvét kapcsán különösen is fontos megérteni azt az emberi mechanizmust, amely alapján mi döntünk életünk eseményeiben, amely alapján mi döntünk akkor, amikor valami olyasmivel találkozunk, ami az emberi tapasztalataink számára új, és eddig semmivel nem hasonlítható össze. Mindnyájunkban van egy közös dolog, amely ilyenkor működésbe lép. Minden új információt, eseményt, egy hallott történetet tudatosan vagy tudattalanul, de átengedünk egy szűrőn. Egy szűrőn, aminek két oldala van, és a két oldalnak ez a két neve, az igazság és a szabadság. Minden új esemény, információ, valamilyen izmus, valamilyen hittétel át kell, hogy menjen ezen a szűrőn. Mielőtt ki tudnánk azt mondani, hogy elfogadjuk, vagy éppen nem fogadjuk el. És nézzük meg, vizsgáljuk meg az életünket. Valóban e két fogalom és e szűrő alapján hozunk döntéseket. Hiszen bárki, aki a mi szabadságunkat egy új tanítással, egy gondolattal, egy eszmével úgy érezzük, hogy befolyásolni akarja, akkor lezárunk, és nem engedjük tovább. Mert úgy érezzük, jogunk van nekünk eldönteni, hogy mit akarunk, hogy miben hiszünk, hogy minek vagy kinek adjuk oda a mi bizalmunkat. És azt gondolom, hogy ez így helyes. És nézzük meg, minden új eszmét, eseményt, vallási tételt, vagy bármit nem engedünk közel magunkhoz, hogyha a bennünk lévő igazság érzettel ütközik. Azt gondolom, hogy ez egy olyan csodálatos, védekező mechanizmusa az embernek, ami, hogyha elkezd tudatosan működni, akkor valóban sok veszélytől megvédheti az embert. A nagy probléma azonban ott van, hogy sajnos nem tudatosan működik a legtöbb embernél. Pontosan ezért van az, hogy például politikai pártok bennünket becsapni, vagy az orrunknál vezetni akaró hatalmak tökéletesen ismerik ezt a két szót, ennek hatását az emberi lélekre, és ezért minden zászlóra ez van feltűzve. Talán soha nem éltek vissza szavakkal annyira, mint ezzel a két szóval. Nos, ez a szűrő szép lassan kezd el létrejönni születésünk pillanatában. Szép lassan, ahogy telik az idő, egyre sűrűbbé válik a szűrő, azokból a hatásokból, amiket egészen kis gyerekkorunk óta magunkba szívunk. Majd azt mondhatjuk, hogy felnőtt korba, eljutva ide, kialakulva ez a szűrő, megadja a világlátásunkat. Nyilván a legalapvetőbb hatás, ami éri az embert, az a családja. Ezért ismert tény szociológusok és kutatók előtt az, hogy a gyermek, főleg élet első 6 évében gyakorlatilag magába szív mindent, ami ahhoz kell, hogy az ő felnőtt életét nyilván kiegészülve még tudásokkal, tanulnivalókkal, de le tudja élni. És ez az első 6 év szinte kivétel nélkül mindnyájunk életében a családban telik. Az első és legfontosabb hatás, ami hat ránk, hogy ez a szűrő kialakuljon, az a család. Vallásszociológusok mondják és tanítják, hogy nagyon nehéz megérteni az Isten szeretetét annak a gyermeknek, aki otthon a családjában nem szerető apa mellett nőtt fel. Nagyon nehéz megérteni a szerető atya képét annak, aki az édesapjától vagy nem szeretetet kapott, vagy pedig nem törődömséget kapott. Mert a gyermek számára az atya és az apa kép ebből táplálkozik. Nagyon nehéz utána megérteni azt, hogy van egy atyánk, aki fölött áll a mi földi atyánknak, aki szeret minket, és elment addig értünk, ameddig csak lehet. A szűrő. A szűrő működni kezd. Életünk során tehát azt engedjük be magunkba, ami átmegy ezen a szűrőn. Ami nem sérti a mi igazságérzetünket és a szabadsághoz, a döntéshez való jogunkat. Gyakorlatilag minden olyan mondat mögött, amikor azt mondom, hogy én ezt nem hiszem el, vagy nem tudom elfogadni, ennek a kialakult szűrőnek a működése áll. Szegény Tamást, akiről itt másodjára olvastam, csak úgy szokták emlegetni egyházi körökben, hogy a hitetlen Tamás, vagy a kételkedő Tamás. Általában megszoktuk a történelemben, a nagy emberek mind kaptak jelzőket, Oroszlán szívű Richárd, Szép Fülöp. Hát úgy látszik, hogy neki ez a jelző jutott, ami nem túl udvarias és nem túl kellemes, hitetlen vagy kétkedő Tamás. Pedig gondoljunk csak bele, mennyivel volt ő hitetlenebb, mint azok a tanítványtársai, akikről az első felolvasásban hallottunk. Hát pontosan semmivel. Hiszen emlékezzünk csak, amikor az asszonyok megviszik a hírt a tanítványoknak, hogy találkoztak a feltámadott Krisztussal, ezek a bölcs, érett férfiak éppen, hogy csak el nem hajtják ezeket az asszonyokat, mint ahogy a legyet szokták. Ugyan már, ostobaság, amit beszéltek. Az ő szűrőjük ugyanúgy megszűrte a húsvéti örömhírt, mint ahogy Tamás szűrője először visszadobta. Mégis szegénynek neki jutott ez a nem túl kedves jelző. Annyira logikus, ami történik. És úgy szeretem felfedezni a Bibliában és az evangéliumban ezt a szintiszta logikát, ahogy leírja és elmondja, hogyan működik az ember. Tamás hallja a nagy hírt, elkezd működni a szűrő, majd a végén kidobja a gép az eredményt, nem hiszem el. Pontosan úgy, ahogy azóta is milliók életében ez történik. És nem kell ezen csodálkozni. És nem kell pellengére állítani ezt a szerencsétlen embert. Hiszen gondoljunk bele, volt-e az ő életében bármi ehhez hasonló tapasztalat, ami alá tudta volna támasztani ezt a hihetetlen hírt? Emlékszünk, azt mondtuk, hogy ez a szűrő eddigi tapasztalatainkból és a bennünket ért hatásokból épül fel. Az ember azt tudja könnyen elfogadni, amiről van egy emlékképe a múltból, amit már egyszer átéltem. De egy ilyen hír hallatán, hát mihez nyúljon vissza ez a szegény ember? Nem tapasztalt még ilyet az életében. Nem tudja kötni ezt egy emlékhez, egy eseményhez. Ilyet ő nem élt át a családjában. Éppen ezért a szűrő visszadobja a hírt. Ezt nem tudom elhinni. A az emberi tapasztalatom alapján ez lehetetlen. Eltemettem anyámat, apámat, eltemettem gyermekemet, eltemettem házastársamat, egyik sem jött vissza. Ez nem hihető információ. Nincs semmi, amihez hasonlítani, vagy legalább viszonyítani tudná Tamás ezt a hírt. Akart ő volna mit kezdeni ezzel, de nem tudott. A szűrő felfogta. Az igazság, a valóság eddigi tapasztalatai közé ez nem illett bele. Eszembe jut a belfasti fél évünk, amit feleségemmel töltöttünk ott kint el, és valahogy, bár nagyon gyenge a hasonlat, de ehhez tudnám hasonlítani, mint amikor az ember először jár baloldalas közlekedésű országban. Minden eddigi tapasztalatával az embernek és megszokásával ellentmond. Az csak egy alap dolog volt, hogy folyamatosan a vezető üléshez akartam beülni, bárkivel, bárhová mentünk. De az már egy kicsit komolyabb probléma volt, hogy legalább háromszor kellett fél év alatt visszahúzni a feleségemnek az úttestről. Mert a szokás, az eddigi tapasztalat egyértelművé tette, hogy merre nézzek először. De ott pont fordítva kell. Mennyire érdekes ez a szűrő. Mennyire nehezen engedi be az újat, az új információt. És bizony érdekes tovább menni egy kicsit ezen a gyenge hasonlaton. Mert bizony, hogyha nincs mellettem a feleségem, akkor lehet, hogy az a busz egy életre lerendezi az én életemet. Az én szűrőm majdnem a halálba kergetett engem, mert képtelen volt az agyam átállni. A szűrő az előbb azt mondtuk, hogy életmentő is lehet, és most ugye látjuk, akár életvesztővé is válhat. Pedig én láttam elvileg. Pedig hallottam a közlekedés hangját. Tamás ennél nehezebb helyzetben volt. Ő nem látta. Ő nem látta a feltámadott Jézust, aki megálltott a középen, és elmondta azt a szót, hogy békesség nektek, azt a szót, amire minden emberi lélek ott legbelül annyira vágyik. Neki csak az alapján kellett volna elfogadni az elfogadhatatlant, hogy ezt mondják a társai. Na de könyörgöm! Hány és hány társad, kollégád, családtagod és a téged körülvevő ember mondott már hülyeséget neked. Olyan dolgot, amiről vagy már akkor rögtön kiderült, vagy később, hogy semmi valóság alapja nincs. Hát jól is néznénk ki, hogyha az ember rögtön elhinne mindent. Hát jól is néznénk ki, ha Tamás rögtön elhinni azt, amit mondanak neki. Nem. Ez így nem fog menni, mondja ki Tamás. Nekem bizonyíték kell. Ez így nem fog menni. Ide bizonyíték kell, hiszem, ha látom. Szeretném megszabadítani egyszer és mindenkorra Tamást a kételkedő és a hitetlen jelzőtől. Mert ő bizonyítékot akart. És azt hiszem, ez különbözteti meg az ember szabású embertől. Ez különbözteti meg az érett felnőtt embert, a gyereknek maradt felnőtt embertől. Mert a felnőtt ember az bizonyítékot akar. És azt gondolom, hogy ez nem más, mint az Isten belénk ültetett egyik ismérve. Azért akar bizonyítékot az ember, mert több, mint az állat, mert több, mint a teremtett világ. Azért, mert van bennünk valami, amit a Biblia így ír le, hogy Isten képére teremtettünk. Annak képére, aki hatalmával világokat hozott létre. Ebből maradt bennünk valami. Ezért akarunk bizonyítékot. Ezért nem elégedhet meg az ember mások ilyen-olyan beszédével. És ebben a pillanatban kezdődik Tamás számára a feltámadás valósággá válása. Tamás bizonyíték kérése mindenre kiterjedő. Nem elégszik meg azzal, hogy ő is lássa. Ő minden érzék szervét a csoda szolgálatába akarja állítani. Látni akarom, tapintani akarom. Hallani akarom. Nem elégszik meg csak a látással. mert a szemünk az káprázhat, az becsaphat. Vajon mi akarjuk-e ennyire az igazságot? Vajon mi akarjuk-e ennyire megismerni az igazságot, ami van, ami létezik? Nem igaz, hogy nincs igazság ebben a világban. Nem igaz, hogy minden viszonylagos, és éppen azon múlik, hogy ki mondja. Van igazság. Mi akarjuk-e így megismerni? Vagy megelégszünk csak a morzsácskákkal, amit oda-oda szórnak elénk azok, akik vezetni akarnak és visszaélni akarnak az ő látásukkal? Látom és tapintom, és hallani akarom. Majd eltelik egy hét. Azért képzeljük csak el ezt a hetet, Tamás agyával. Képzeljük el azt a hetet, amiben nem telt el szerintem úgy perc, hogy ne gondolkodott volna ezen, hogy ne hatolt volna egyre mélyebben az ő lelkében ez a mély, ez az ösztönös vágy, hogy bizonyítékot akarok. Azt gondolom, hogy az Isten gyönyörűen készítette a talajt a csodának. Milyen mélyre hatolhatott, mennyire átjárhatta őt ez a kétség. Mennyire eljuthatott oda Tamás, hogy itt tényleg nincs más mód, hogy meggyőződjek, csak az, ha nekem is megjelenik. Készült az ő lelke a csodára, és a csoda elérkezett. Bizonyítékot kap. Azért, mert mert kérni bizonyítékot. Bár az ő szűrőjén először fennakadt ez az információ, mégis nem elégedett meg ezzel, tovább lépett. Bizonyítékot akar. És Tamás ebben különbözik. A kételkedő és hitetlen emberek milliárdjaitól, akik anélkül jelentenek ki életfilozófiákat, bölcsességeket, látásokat, hogy a mélyére mentek volna a dolognak. Hogy akár egyszer is megnézték volna, hogy hogy is van ez valójában. Nézd meg a fölényes embert, aki bátran, büszkén kijelenti magáról, hogy nekem nem kell az Isten, én nem hiszek. Vajon mélyére ment-e egyszer is a dolognak? Vagy pedig megelégedett a morzsákkal? Vagy pedig megelégedett a szűrő működésével, amit ki tudja, milyen hatások építettek föl? Tamás bizonyítékot kap. És hiszem, hogy mindenki bizonyítékot kap, aki kér. Jézus megjelenik, és szinte szó szerint ismétli meg Tamás szavait, de csak szinte szó szerint. Jézus mondataiból eltűnik a feltételes mód. Tamásé még teli van feltételes móddal. Ha idejön, ha megtapinthatom, ha majd látom. Amikor a bizonyíték beárad az ember szívébe, akkor ott már nincs feltételes mód. Akkor ott már tények és cselekvések vannak. Jézus szavaiban ott vannak az aktív cselekvő igék. Hozd ide, tedd bele, lásd meg! Talán a történet egyik legszebb momentuma ez. Kizárva minden illúzió, kizárva minden okos és bölcs ember, aki majd megmondja nekem, hogy mit higgyek, itt face to face, szemtől szembe áll Tamás a feltámadottal. Gyere ide, lásd meg, tapintsd meg, érezd át. Kell lennél nagyobb bizonyíték? Minden érzékszervre kiterjedő bizonyíték. Tamás szűrője kicserélődik. Nem az Isten nyúlt bele kívülről, és akarata ellenére cserélte ki, mert akkor hol lenne a hőn áhított szabadságunk? A tények győzték meg. A keresztény hívő élet mindig szűrő cserével kezdődik. Mert a régi szűrő nem megy át az, amire nincs megelőző tapasztalat vagy ismeret. Ezért a húsvét ünnepe a szűrő csere ünnepe is lehet mindnyájunk számára. Amikor az életem eddigi szűk perspektívája kitárul, annyira kitárul, hogy ezután sokkal több fér bele, mint eddig. Már nem csak az anyagi világ mesterségesen gyártott igazságai férnek bele. hanem elkezd az életembe csöpögni az isteni, mert kicserélődött a szűrő. És milyen érdekes a vége. Bár föl lett ajánlva, gyere ide, tedd bele a sebekbe, érintsd meg az oldalamat. Végül mégsem volt erre szükség. A bizonyítékot kérő ember egyik legcsodálatosabb élménye ez, hogy még sincs szükség azokra a bizonyítékokra, amitől én eddig függővé tettem a hitemet, mert annál sokkal többet kap. Ő nem fizikai bizonyítékot kapott, hanem szűrőcserét kapott, és ezért már nincs szükség tapintani. Nincs szükség kémiailag és fizikailag levezetni, hogy mi történt. Megváltozott a gondolkodása és az élete. És elhangzik az az öt szó, ami minden hitvallásunk alapja azóta is. Én Uram és én Istenem. És a hívő, megújult életű Tamás elindul új élete első napjára. Ő most már nem az, aki eddig volt. És nem volt semmiféle kényszer, nem volt papok által fondorlatosan megfogalmazott szöveg, nem volt egyház által 2000 év óta csűrt, csavart tantétel, hanem egyszerűen volt a tiszta találkozás a feltámadottal. Jézus így zárja be ezt a találkozást. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Boldogok, akik nem látnak és hisznek.